Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc.
Hétfői adásunk tartalmából.
Jézus mindig a szív szemével tekint ránk. Ferenc pápa vasárnapi urangyali imádsága.
6. Pál pápa Populorum Progressio kezdetű körlevelének időszerűsége. Páter Szabó Ferenc jegyzete.
Párbeszéd Kínával, apostoli folytonosság és a püspök szentelés legitimálása.
Jézus mindig a szív szemével tekint ránk. Ferenc pápa úrangyala imádsága.
Il Vangelo di oggi ci racconta che gli apostoli.
A vasárnapi evangéliumi szakasz Márknál azt beszéli el, hogy az apostolok első küldetésük után visszatérnek Jézushoz és beszámolnak arról, hogy mi mindent tettek és tanítottak. A küldetés minden bizonnyal lelkesítő, de ugyanakkor fárasztó tapasztalata után a tanítványoknak pihenésre van szükségük. Jézus tele megértéssel arra törekszik, hogy biztosítson számukra egy kis nyugalmat, és ezt mondja, gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit. De ezúttal Jézus szándéka nem valósulhat meg, mert a tömeg, kitalálva a szándékukat, megelőzve őket, arra az elhagyatott helyre sietett, ahová Jézus bárkán visszavonult az apostolokkal.
Ugyanez ma is megtörténhet. Néha nem tudjuk megvalósítani terveinket, mert hirtelen közbejön valami, ami felborítja programjainkat, ami rugalmasságot igényel, azt, hogy készségesen válaszoljunk mások szükségleteire. Ilyen körülmények között arra kaptunk meghívást, hogy kövessük Jézus példáját. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.
Ezzel a rövid mondattal az evangélista rendkívüli intenzitású vakufényt villant fel számukra, lefényképezve az isteni mester szemét és tanítását. Figyeljük meg ennek a fotogramnak a három igéjét. Látni, együtt érezni, tanítani. Ezeket nevezhetjük a jó pásztor igénynek. Jézus tekintete nem semleges, vagy ami még rosszabb, hideg és közömbös tekintet, mert Jézus mindig a szív szemével néz ránk. Szíve olyannyira gyöngéd és tele van együttérzéssel, hogy kifürkészi a személyek legrejtettebb szükségleteit is. Együttérzése továbbá nem pusztán érzelmi válasz egy kényelmetlen emberi helyzet láttán, hanem annál sokkal több. Isten magatartása és készsége az ember és történelme iránt. Jézus úgy jelenik meg, mint Isten népe iránti gondoskodásának és törődésének megvalósulása.
Miután Jézus meghatódott, látván azt a sok embert, akiknek szükségük volt vezetőre és segítségre, azt várnánk, hogy csodát tegyen. Azonban tanítani kezdte őket sok mindenre. Ez az első kenyér, amelyet a Messiás felkínál az éhező és eltévejedett tömegnek, az isteni szó kenyere. Mindannyiunknak szükségünk van az igazság szavára, amely vezet bennünket és megvilágítja utunkat. Az igazság nélkül, ami maga Krisztus, nem találhatjuk meg életünk helyes irányát. Amikor eltávolodunk Jézustól és szeretetétől, elveszünk, és létünk kiábrándultsággá, elégedetlenségé alakul át. Jézussal mellettünk biztonságban haladhatunk előre, le tudjuk küzdeni a megpróbáltatásokat, előbbre jutunk az Isten és a fele barátok iránti szeretetben. Jézus másokért odaajándékozta önmagát, így a szeretet és a szolgálat példaképévé vált mindannyiunk számára. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy magunkévá tegyük fele barátunk problémáit, szenvedéseit és nehézségeit, az osztozás és a szolgálat magatartása révén.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Az urangyala elimádkozása után Ferenc pápa felhívást intézett a nemzetközi közösséghez. Kötelezzel magát, hogy ne következzenek be újabb tragédiák a tengeren. A Szentatya utalt az utóbbi hetek drámai híreire, amelyek a földközi tengeren hajótörést szenvedett migránsokról szóltak. Fájdalmának adott hangot és imáiról biztosította az elhunytak hozzátartozóit. Felhívásában arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy határozottan és hatékony gyorsasággal cselekedjen, kerülve az ehhez hasonló tragédiák megismétlődését, garantálva a biztonságot, mindenki jogainak és méltóságának tiszteletben tartását. A Szentatya végül köszöntötte a rómaiakat és a zarándokokat, köztük a braziliai és spanyolországi híveket, valamint a lengyelországi Pelplin egyházmegye fiataljait, akik Assisiből érkeztek váltófutásban, imádkozva a közelgő püspöki szinodus sikeréért.
Hatodik Pál pápa Populorum Progressio kezdetű körlevelének időszerűsége. Páter Szabó Ferenc jegyzete. Egyháztörténészek egyöntetű véleménye szerint Montini, hatodik Pál pápa legjelentősebb műve a második vatikáni zsinat továbbvitele volt 23. János pápa halála után, illetve az a tény, hogy az egyetemes zsinatnak új irányt és lendületet adott a második ülésszakot megnyitó híres beszédével, majd első, a dialógusról szóló Ecclesiam Suam kezdetű körlevelével. Ez az enciklika jelentősen befolyásolta a zsinat egyháztanát, valamint az egyház és a világ kapcsolatával foglalkozó Gaudium et Spes kezdetű konstitúciót. Két évvel a zsinat befejezése után két újabb dokumentumot tett közzé, Populorum Progressio kezdetű, valamint a papi cölibátusról szóló Sacerdotalis Celibatus kezdetű körlevelét. Ekkor már jelezte a római kúria reformját is. Pontosan 50 évvel ezelőtt pedig megjelent Humanae Vitae kezdetű vitatott enciklikája, amelyről e héten szólunk. Most röviden a Populorum Progressiót ismertetjük, rávilágítva időszerűségére.
A második vatikáni zsinat befejezése után két évvel, 1967. március 26-án tette közzé a hatodik Pál pápa a népek fejlődéséről szóló Populorum Progressio kezdetű körlevelét. Ezzel eleget tett a zsinati atyák kívánságának, akik az egyház és a világ kapcsolatával foglalkozó Gaudium et Spes kezdetű konstitúció megvitatásakor felfigyeltek a világméretű gazdasági kulturális problémákra. Montini pápa még megválasztása előtt latin-amerikai, afrikai és ázsiai útjai során személyesen is meggyőződhetett azokról a súlyos terhekről, amelyeket a fejlődés problémáival viaskodó ősi kultúrájú népeknek hordozniuk kell. A zsinat vége felé, 1965. október 4-én az ENSZ New York-i székházában mondott beszédében szólt a világméretűvé terebélyesedett társadalmi konfliktusokról, a botrányos egyenlőtlenségekről, a luxus színvonalon élő kevesek és a nyomorban tengődő tömegek közti igazságtalan aránytalanságról. Ugyanígy tűrhetetlen a gazdag és a fejlődésben elmaradt országok közötti gazdasági, társadalmi és kulturális szakadék. Hatodik Pál a körlevélben idéz az ENSZ székhelyén mondott beszédéből, amikor is azt hangsúlyozta, hogy fejlődés a béke új neve. New Yorkból visszatérve a zsineti atyák előtt megvallotta: figyelmünknek a fejlődő országok felé kell fordulnia, illetve világosabb szavakkal szeretetünknek a világ megszámlálhatatlan szegénye iránt féltőbbé, hathatósabbá, nagylelkűbbé kell válnia. Amikor tehát ellene mondunk a nyomornak, amikor szembeszállunk az igazságtalansággal, akkor nem csupán az emberek anyagi jólétét segítjük elő, hanem szellemi és erkölcsi gyarapodásukat is, az emberiség egyetemes érdekét szolgáljuk. A pápa még sürgette az ENSZ delegátusai előtt valamiféle világtekintély megteremtését. Sajnos, ahogy a pápa sejtette, ez a mai napig csupán ábránt maradt.
Amikor hatodik Pál pápa leszögezi a keresztény nézőpontot a fejlődésről, hangsúlyozza, hogy a fejlődés csak akkor valóságos, ha minden ember és a teljes ember növekedését, kibontakozását biztosítja. Nem elégséges a gazdasági fejlődés, nem lehet elválasztani a gazdasági szempontot az emberitől. az embert kell középpontba állítani, minden embert, minden embercsoportot, a legkisebbtől kezdve egészen az emberiségig. Hatodik Pál pápa igazában a keresztény humanizmust állítja az igazságos társadalmi-kulturális fejlődés alapjául. Mert az emberi személy méltósága, az ember természet feletti hivatásának állítása a szociális tanítás sarkpontja. Nem csak többet birtokolni, hanem többnek lenni, lelkileg, szellemileg kibontakozni. Az egydimenziós ember a csupán termelő és fogyasztó lény materialista szemléletével szemben hatodik Pál Pascallal állítja, az ember végtelenül túlszárnyalja az embert.
Sajnos ma is érvényes Európára, Magyarországra is az, amit a 41. pontban a materializmus kísértéséről ír, idézünk. A fejlődő országok népei helyesen válasszák ki, mérjék meg az értékeket, vessék el a hamis értékeket, amelyek az ideális létformát lealacsonyítják. Hatodik Pál utal Jacques Maritain teljes humanizmus című a két háború között megjelent könyvére, amely a feltörő totalitarizmusok idején hangoztatta, hogy a teljes ember minden oldalú fejlődését kell előmozdítani. Majd szó szerint idézi a jezsuita teológus Henri de Lubac híres könyvét, amely Maritain gondolatait a háború másnapján jobban kibontotta, rávilágítva az ateista humanizmus tragédiájára. Idézzük a 42. pontban a Lübaktól kölcsönzött sorokat. Az ember bizonnyal meg tudja szervezni a földet Isten nélkül is, de Isten nélkül végső soron csak is az ember ellen tudja megszervezni. Ezért minden önmagán kívüli szemponttól elszakított abszolút humanizmus, embertelen humanizmus. A 20. század totalitarizmusai elegendő példával szolgálnak-e kijelentések hitelességére.
Hatodik Pál Populorum Progresszió kezdetű körlevele még hangsúlyozza a szolidáris fejlődés elősegítésének kötelezettségét, az emberi és természet feletti testvériséget, ami a gazdagabb és szegényebb nemzetek közötti segítségnyújtást, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok kiépítését jelenti, és azt, hogy minden ember és nemzet ad és kap, hogy egymás fejlődését elősegítsék. E problémától függ az egész emberiség civilizációja, a békés jövendő. A pápa minden hívőt és minden jó akaratú embert arra szólított fel, hogy vegye ki részét a szolidáris felelősségből. Hatodik Pál körlevele elején jelzi, hogy a zsinat óhaját teljesítve hozta létre a Justitia et Pax pápai bizottságot, hogy Isten egész népét ráébressze küldetésére a mai világban, és elősegítse a szegényebb népek, az elmaradt nemzetek fejlődését.
Rövid ismertetésünkből is napnál világosabbnak tűnik hatodik Pál pápa fél évszázaddal ezelőtti körleveleinek időszerűsége. Montini pápa természetesen hivatkozik elődeinek az egyház szociális tanítását kifejtő körleveleire. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű körlevele a munkás kérdésről 1891-ben nyitotta meg a sort. 2. János Pál pedig 100 évvel később Centesimus Annus kezdetű körlevelében áttekintette azt a 100 éves társadalmi tanítást, amely nem zárt rendszer, nem ideológia, hanem arra irányul, hogy az evangélium fényével megvilágítsa a kor társadalmi kérdéseit, tehát igazában az erkölcs teológia keretébe tartozik. 2. János Pál jelezte a nagy gazdasági, társadalmi, politikai változásokat, különösen kiemelve az 1989-es évet, amikor megbukott az elnyomó kommunista rendszer és az egyháznak az új kihívásokkal kellett szembenéznie. Amikor hatodik Pál közétette a Populorum Progressziót, még nem lehetett előre látni a bolsevizmus bukását, de a körlevélben leszögezett alapelvek továbbra is érvényben maradtak, sőt, időszerűségük ma még szembetűnőbb, amikor az úgynevezett harmadik világból jött Ferenc pápa elődeinek szociális tanítására hivatkozva sürgeti a világméretű igazságtalanságok okainak megszüntetését. A pénzimádatból, a hatalomvágyból eredő háborús konfliktusok és ezek következménye a migráns kérdés gyökeres orvoslását. a fegyvergyártásra kidobott mérhetetlen összegeket a fejlődésben elmaradt országok megsegítésére kellene fordítani. A kőolaj kizsákmányolása és a polgárháborúkat szító versengés helyett az éhínség és a helyi gazdasági társadalmi kulturális fejlődés hathatós támogatása lenne a sürgető nemzetközi feladat. Fejlődés a béke új neve, 6. Pálnak az ENSZ-ben elhangzott felszólítása fél évszázad után vészkiáltásként hangzik vajudó világunkban.
Páter Szabó Ferenc jegyzetét hallották 6. Pál pápa Populorum Progressio kezdetű körlevelének időszerűségéről.
Párbeszéd Kínával, apostoli folytonosság és a püspök szentelés legitimálása. A Szentszék és Kína kapcsolatának túlra rendezésében központi kérdés a pápa megbízatása nélkül felszentelt püspökök legitimálása, vagyis érvényességük kivizsgálása után megadni a kánoni felhatalmazást hivatalunk gyakorlásához. Mostani adásunk azt hangsúlyozza, hogy az említett legitimációs folyamat nem pusztán adminisztrációs kérdés, hanem teológiai és egyháztani vonatkozásai vannak. Megjegyezzük, a Szentszék és a kínai hatóságok párbeszédéről és tárgyalásáról szóló sorozatunk lényegében 16. Benedek 2007-ben a kínai katolikusokhoz intézett hosszú levelét magyarázza, amely viszont visszautal a II. Vatikáni zsinat 6. Pál és 2. János Pál párbeszédről szóló tanítására.
A katolicitást nem csupán földrajzi és intézményes egyetemesség szerint kell érteni, hanem a hit, a tanítás és a hagyományhoz való teljes hűség teremti meg a teljes kommuniót. A katolikus mi volt mélyen érinti a szíveket és lelkeket. A katolikus a szerves egység felé halad, amely képes a különbözőségeket összebékíteni Krisztusban. Ezért a helyi egyház az eukarisztia körül gyülekezik, kapja struktúráját, amikor azt Isten népe ünnepli a püspök elnökletével, és a köréje gyűlt papokkal és diakónusokkal.
Ezek szerint a katolikus egyház ott van, ahol a helyi egyházban, a püspök közösségben van Róma püspökével, aki a világon szétszórt valamennyi egyháznak élén jár szeretetben. Ez a garanciája a helyi egyházak katolicitásának. Ha viszont a püspök nem születik, nem szentelődik egységben Róma püspökével, és nem fejezi ki a pápával való közösségét mindennapi működésében, súlyos problémák keletkeznek. Ezért a kánonjog súlyos szankciókat, kiközösítést helyez kilátásba az olyan püspök számára, aki apostoli pápai megbízatás nélkül szentel püspököt, és annak is, akit felszentel. Az ilyen szentelés ugyanis súlyos sebet ejt az egyházi közösségen, amikor megsérti a kánoni előírást.
Ezért a Kínában a pápai megbízatás nélkül felszentelt püspökök legitimációjának folyamata nem pusztán bürokratikus rendezés, hanem megköveteli az eredendően egyháztani megkülönböztetést. Meg kell vizsgálni egyes esetekben, hogy a szóban forgó püspöknél megvannak-e az alapvető feltételek, hogy visszahelyezzék a teljes katolikus közösségbe. E folyamat azzal kezdődik, hogy az illető világos és őszinte bocsánatot kér a Szentatyától, esetleg ismételten is. Ezután a pápa mérlegeli a helyzetet, és esetleg megbocsát. Következik a kánoni cenzúra, főleg a kiközösítés alóli feloldozás, majd a szentségi feloldozás. A teljes közösség helyreállításához hozzátartozik, hogy a hívők közössége is elfogadja a feloldozott püspök visszatérését a teljes katolikus közösségbe, miután megtapasztalta az illető főpásztor őszinte megtérését. Lényeges tehát a befogadás a hívő közösség részéről.
Kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért.
Emlékeztetőül megújult honlapunk címe www.vaticannews.va. Megköszönve figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Isten jelenlétében.
Varga László atya elmélkedése.
Szeretettel köszöntelek benneteket, most, hogy így találkozott a